Szeretettel köszöntünk mindenkit az Icon Podcast legújabb adásában. A mai témánk egy olyan terület, ami a pszichológiát és a szentírást éppen annyira érdekli, a hálaadás.
Sziasztok! Szerintem nagyon izgalmas ez a terület, hogy a hálaadás, hogy mennyire régen ott van a Bibliában, és a pszichológia kapcsán azt tudjuk elmondani, hogy szerintem a 2000-es évek óta jelent meg így a szakirodalomban, szóval egy egészen új dologról van szó, nem 2000 éves, vagy annál sokkal több éves, hanem 20 éves körül van, és a pozitív pszichológiával jelent meg.
Mi ez a pozitív pszichológia?
A pozitív pszichológiát én röviden úgy foglalnám össze, hogy a pszichológia korában, tehát mondjuk, hogy a 60-as, 90-es években nagyon arra fókuszált, meg szerintem a nagy része ma is erre fókuszál, hogy a nehézségekben hogy tudunk a embereknek segíteni. Ha valaki depresszióval küzd, vagy szorongással, akkor mi az, ami hatékony tud lenni? És ez az, amire jött a pozitív pszichológia, ami főleg egy tudatási irányként indult, hogy oké, de nézzük meg, hogy azoknak az embereknek, akiknek alapvetően nincs súlyos problémája, vagy nagy nehézsége, azoknak mi az, ami mégis tud segíteni abban, hogy az életminőségét javítsuk. Erre főleg azért volt így kíváncsi, mert azt látta, hogy mégis nagyon nagy különbség van az úgymond egészséges emberek között is abban, hogy ki mennyire érzi magát az életben, és akkor próbáljuk már megérteni, hogy miért. És akkor ez a pozitív pszichológia, és ő ez, aki foglalkozik a hálaadással.
Ezek szerint a pozitív pszichológia az egy tudományos kutatóprogramként indult?
Igen. Aként indult, meg egy ilyen, szerintem kicsit ilyen ellenforradalomként is arra, hogy a pszichológia ez mindig a nehézségekkel foglalkozik, és aztán a kutatásokból váltak ki ilyen pozitív pszichológiai gyakorlatok, de hogy ez nem egy akkora gyakorlati relevanciával, vagy külön gyakorlati irányjal rendelkező iskola, mint jó pár másik iskola, mint mondjuk a kognitív viselkedéses, hanem igen, ez a kutatásból indult ki. És a hálaadással is, ahogy most láttam, egyrészt úgy találkozott, hogy lehivatkozzák a kutatások, hogy hát ahogy látjuk, ugye a vallások, például a kereszténység, az már nagyon régóta mondja, hogy milyen fontos, és mégis a pszichológia nem mérte, és nem foglalkozott vele, szóval nézzük meg, hogy milyen hatása van. Ez az egyik elindulása, a másik elindulása pedig az, hogy karaktererősségeket kerestek, és ezek a karaktererősségek olyan dolgok, amikben az emberek különböznek, de jó tulajdonságok, például kreativitás, probléma, megoldó képesség, és akkor egy ilyen lett a hálaadás is, a 24 karaktererősségnek az egyike, amit itt találtak, nagyon-nagyon sok részevőt vizsgálták, hogy miben különbözünk, mi emberek, és ezt találták, hogy az egyik dolog az, hogy mennyire tudunk hálásak lenni.
Ez azt jelenti, hogy mennyire gyakran, vagy hogy mennyire erősen?
Igen, azt jelenti, hogy mennyire gyakran, vagy legalábbis a karaktererősség kérdőív biztos, hogy azt méri. És a hálaadás szakirodalmában ezt nagyon fura így mondani, de hogy sokat beszélnek arról, hogy különböző módokon lehet az ember egy hálás személyiség, és hogy amikor hálás személyiségről beszélünk, akkor valójában itt azt mondjuk, hogy hosszú távon lehet hálásnak lenni, ami szerintem egy izgalmas dolog, mert szerintem sokszor azt gondoljuk, hogy mondjuk boldognak lenni, meg hálásnak lenni, meg szomorúnak lenni, ez így rövid ideig tartó érzelmek, és nem hosszan jellemzőek ránk, és ők azt mondják, hogy mégis, hogyha megnézzük hosszú távon, akkor vannak olyan emberek, akikre sokkal inkább jellemző, mint másokra.
De ez azt jelenti, hogy úgy hosszú távon, hogy mondjuk egy hétig folyamatosan, vagy úgy, hogy egy héten sokszor? Mert lehet, hogy csak egy húzomba csak egy percig vagyok hálás, de hogy mondjuk naponta kétszer eszembe jut, hogy van miért hálásnak lenni.
Szerintem az, hogy milyen gyakran jut eszünk be, mert hogy úgy is definiálják, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy a boldogság és a hála érzése egy szerencsés véletlen, vagy egy kézzelfogható ajándék hatására, és hogy szerintem ebben izgalmas az, hogy akár egy véletlen hatására is lehetünk, és amikor ezt mérik, akkor is ilyen apróságokkal mérik, hogy mondjuk, ha stresszes esemény után elindulsz hazafelé, akkor észreveszed-e azt, hogy valaki kedvesen rád mosolyog? Általában észreveszed-e azt, hogyha szép idő van, és mennyire tudsz azért hálás lenni, vagy ennek örülni? És a hatásáról meg azt találják, hogy csökkenti a fájdalomérzetet például, ami szerintem nagyon izgalmas, hogy biológiailag is látják a hatását, meg a stressz érzetet, aminek már így a hormon szinten is ki van mutatva, hogy a dopaminra hogyan hat biológiailag, és ezen kívül érthető módon az élettel való elégedettséget növeli, meg a hosszantartó boldogságérzetet, és az alvás minőséget meg növeli, ami ugyancsak izgalmas, és erről most nagyon sok kutatás van az elmúlt években.
Józan paraszti ésszel kiindulva azt gondolnám, hogy amikor hálásak vagyunk, akkor általában valakinek vagyunk hálásak, és valamiért vagyunk hálásak. Mit mond erről a pozíció pszichológia?
Én azt gondoltam, hogy ez biztos valahogy el lesz mismásolva, mert hát milyen nehéz nem keresztény emberként megfogalmazni, hogy miért vagy hálás, mert szerintem vannak olyan alkalmak, amikor könnyű megfogalmazni, hogyha például egy párkapcsolatban mérjük, hogy mennyire szoktak egymásnak hálásak lenni, akkor ez megfogható. De amikor például azt mondjuk, hogy az időjárásért hálás vagy, akkor ez sokkal nehezebben megfogható, hogy akkor kinek lennél, hogyha nem hiszel Istenben. És egy pozitív pszichológiai írásokban azt látom, hogy benne van az is, hogy transzcendensnek, tehát egy fölöttünk lévő lénynek, például Istennek a keresztények, és benne van az is, hogy embereknek, vagy akár állatoknak. És kiemeli azt, hogy ez egy olyan érzés, amit nem szoktunk saját magunk iránt érezni általában. Szóval szerintem ebből azt látjuk, hogy a pozitív pszichológia is elismeri azt, hogy ez nagyon gyakran Isten felé van, csak mellé teszi azt, hogy egyébként lehet emberek irányában is, és az is fontos, meg azt is ugyanúgy kezeli.
Igen, ez szerintem keresztény szempontból érdekes kérdés, hogy időnként olyat is hallani mondjuk világi emberektől, hogy nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez és az történt, amire mi lehet, hogy azt mondanánk, hogy hálásak vagyunk. És lehet, hogy a hála jobban illeszkedik egy keresztény világképbe, vagy legalábbis az, hogyha nagyon sok mindenért vagyunk hálásak, az jobban illeszkednék egy keresztény világképbe, ahol ott van Isten, mint egy jó szándékú gondviselő minden esemény fölött, mint egy olyan világi perspektívában, ahol vannak emberek, meg élő lények, meg tudatos szándékok, de azért az alap az egy személytelen és sok szempontból kiszámíthatatlan dolog, ahol örülni lehet annak, hogy éppen jól jártunk, meg megpróbálni meglátni a jót, de szerintem azért sok élethelyzetben nincs kinek legyünk hálása.
Igen, és szerintem izgalmas, hogy ennek ellenére foglalkoznak a hálaadással, meg mérik a hálaadást, és maga a karaktererősségekben is nagyon izgalmas szerintem az, hogy csoportosítja ezeket az erősségeket, és van egy csoport, amit úgy nevezi a transzcendens iránti nyitottság, és ezen belül van a hálaadás, szóval nincsen olyan kategória, hogy mondjuk a pozitív érzelmek iránti nyitottság, hanem ők is elismerik, hogy ebben benne van az, hogy egy transzcendens iránt kell nyitott lenni ahhoz, hogy az ember rendszeresen hálát érezzen át, vagy legalábbis sokkal könnyebb azt üzenik ezzel. És szerintem nagyon izgalmas keresztényként, hogyha valakinek van ezzel kedve kísérletezni, kipróbálni. Ez a új arra névre hallgat angolul, hogy Via Character Strengths Questioner. Nagyon izgalmas kipróbálni, hogy milyen erősségek jönnek ki. Egyrészt szerintem önismeretileg izgalmas, hogy mennyire gondoljuk ezt helyénvalónak, és mennyire látjuk úgy, hogy ó, tényleg ezt én is érezni szoktam az életemben, vagy lep meg minket, és mennyire jelennek meg a transzcendens iránti nyitottságnak a jelei. Nekem az lesz az első tippem, hogy valószínűleg erősen meg fognak jelenni egy kereszténynél, de például lehet, hogy amikor látjuk a hálaadásnak a tételeit, az például úgy néz ki, hogy a tömegközlekedésen rendszeresen eszembe jut hazafelé olyan dolog, amiért hálás lehetek ma. És hogyha ilyen konkrét dolgokban meg van fogalmazva, akkor szerintem lehet, hogy észrevesszük, hogy egyébként ilyen hétköznapi dolgok miatt nem szoktunk hálásak lenni, és akkor ez egy olyan dolog, amin akár változtathatunk. Annyit itt elmondanák, hogy azért ezt kezeljük a helyén, szóval, ha valami olyasmit mond az erősségünknek, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon nem az, akkor szerintem jobb, hogyha saját magunkra hallgatunk, szóval lehetséges, hogy pont azok a tételek olyan állítások, ezek a mondatok, amik kapcsán mondjuk nem vagyunk hálásak, de más dolgok kapcsán mondjuk nagyon hálásak tudunk lenni, de hozzájárulhat ahhoz, hogy megismerjük azt, hogy majd mennyire vagyunk hálásak.
És ugye ezt te most előfeltételezed nagyon indokoltan, hogy az a jó, ha minél hálásabbak vagyunk. Ezt ugye a pozitív pszichológiai szempontból azzal lehetne alátámasztani, hogy az a jó az embernek, minél, nem tudom, boldogabb, és ez abba segít, tehát így az egészséges életmódnak része, és tényleg életmód tanácsadásban is lehet már találkozni azzal, hogy az ember vezessen hálanaplót, meg ilyesmi. De szerintem nekünk keresztényként még erősebb alapunk van erre, mert ugye a Biblia tele van azzal, hogy adjunk hálát. Egyrészt tele van hálaadással. Tehát a Zsoltárok könyve például nagyon sokszor ad hálát Istennek, ahol nem arról van szó, hogy minket tanít rá, hanem magát a hálaadást olvashatjuk. A 136. Zsoltárnak ez a refrénje, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete. És ezt elmondja sokszor-sokszor újra és újra, és elmondja, hogy Isten az örökkévaló szeretetéből mit tett Izraelért, és értünk. És az Új Szövetség is tele van azzal, hogy hogyan és miért legyünk hálásak, és úgy kezeli ezt, mint ami a hitbe való növekedésnek egy természetes és fontos része. Például a Kolossé 2-ben, a 7-es versben Pál azt írja, hogy gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, vagyis a kontextusban, Krisztus Jézusban, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásodok legyen egyre bőségesebb. Pál számára ez része a hitbe való növekedésnek, és aztán egy fejezettel később azt írja a 3.17-ben, hogy amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. És ez nem az egyetlen alkalom, ahol én nagyon általánosan beszél arról, hogy miért adjunk hálát, azt mondja, hogy bármit is tesztek, Jézus nevében hálát adva tegyétek. És az Efezus 5.20-ban ugyanazt olvassuk, hogy adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Ugyanez az 1. Tesszalonika 5-ben. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. És még lehetne sorolni, és még lehet, hogy előveszünk egy-két igét, de ezekből az látszik, hogy bibliai perspektívában egyrészt van egy kiemelt szerepe annak, amit Isten konkrétan tette értünk, az üdvösségért, amit elvégzett, az Ézsaiás is beszél erről. De Pál számára ez a mindennapi keresztény életnek is a része az, hogy azért, amilyen életet vagy élethelyzetet adott nekünk Isten, azért hálát adjunk. És az, hogy szó szerint mindenért, ami itt elhangzott pár helyen, az kicsit nehéz megérteni, meg fölfogni, mert hiszen tudjuk, hogy vannak olyan dolgok a világban, amik Isten szerint is szörnyűek. És nem vagyok benne biztos, hogy valakinek a haláláért például hálát kéne adnunk. De az, hogy minden élethelyzetben, az biztos, hogy ebben benne van. És látunk arra is bibliai példát is, meg bibliai tanítást is, hogy a rossz dolgokat is Isten valamilyen módon felhasználja az életünkben.
Igen, és szerintem nagyon izgalmas az, hogy míg előbb arról beszélgettünk, hogy ebben a kérdőívben, ami méri azt, hogy mennyire vagyunk hálásak, az van benne, hogy ilyen apróságokért, és hogy ezeket meglátni és értékelni. Addig a Zsoltárok ugye arra hív minket, hogy azért legyünk hálásak, amilyen Isten. És hogy szerintem ebben van egy különbség, hogy keresztényként, ha nagyon rossz napunk volt, akkor is, hogyha visszamegyünk a Bibliának a fő üzenetéhez, és végig gondoljuk, hogy oké, lehet, hogy ez egy nagyon megalázó nap volt, és nagyon kellemetlen volt, vagy nagyon stresszes volt, de ennek ellenére azt tudom, hogy Jézus megváltott, és azt tudom, hogy örök helyen van a mennyben, és örök életem lehet, akkor szerintem ezáltal, ha hagyunk erre időt, akkor át tud formálódni abba a gondolkozásunk, hogy hálásak legyünk, és nem azért legyünk hálásak feltétlenül, mert milyen jó, hogy megaláztak, vagy milyen jó, hogy ma is ennyire sokat kellett dolgoznom, hanem azért legyünk hálásak, hogy Isten gondot visel rólunk, meg azért, hogy Istennek van egy terve, és az a terve az nem csak addig tart, hogy ma mi legyen velünk, hanem teljes életünkre.
Szerintem ebben igazad van. De szerintem hozzá lehet tenni azt is, hogy Én úgy látom ezeket az új szövetségi igéket, hogy ha növekszünk a hitünkben, meg növekszünk a hálaadásban, akkor egyre többször fogjuk meglátni azt, hogy miért adhatunk hálát a saját életünkben is, abban, ahogy Isten rólunk gondot visel például.
Igen, és szerintem valahogy, hogyha az ellentétét oda tesszük a háláshoz, hogy mondjuk, ha valaki nem hálás, akkor mondjuk zsörtölődő, vagy a problémára fókuszáló.
Elégedetlen.
Igen, vagy elégedetlen. Akkor szerintem azt könnyebben látjuk talán, hogyha valaki növekszik a hitben, és egyre jobban ismeri Istent, és egyre inkább akarja követni, akkor valahogy ezt szerintem természetesnek vesszük, hogy kevésbé lesz elégedetlen. És talán a pozitív részét, ez a pozitív ellentétét, vagy velejáróját, azt, hogy egyre inkább hálás lesz, vagy egyre gyakrabban hálát ad, az kevésbé egyértelmű, pedig az is a Biblia alapján látjuk, hogy mennyire együtt jár.
Igen, vannak ennek kulturális vonatkozásai is szerintem, mert szokták azt mondani, hogy a magyar népléleknek mennyire mély része a panaszkodás, és szerintem ebben van igazság, és én is tapasztaltam már azt, hogy ha valaki elmondja, hogy miért hálás, akkor azt így lesöprik, és mondanak helyette valamit, ami az igazi baj. Mint hogyha a pozitív dolgok lennének a felületesek, és a problémák az igazán mélyek. És szerintem sok emberben van, akár tudatosan, akár tudattalanul egy ilyen hozzáállás, és ez szerintem nem biblikus hozzáállás. És a Biblia figyelmeztet is minket arra, hogy elégedetlenkedni azzal a sorssal, amit Isten adott nekünk, az miért tud rossz lenni. Tehát amikor Isten ugye a zsidókat kihívta Egyiptomból, és a pusztában, vagy a pusztán keresztül vitte őket az ígéret földjére, akkor ott ők nagyon kivoltak akadva sokáig, hogy nem volt elég jó a kaja, meg nem volt elég jó az ellátás, meg nem tudták, hogy mi történik pontosan, és ezért Isten többször is megharagudott rájuk, és az Isten ítéletével találkoztak végül. Ugye az első nemzedék kevés kivétellel nem jutott be az ígéret földjére, és ezt Pál apostol is előhozza az 1 Korintus 10-ben, hogy figyelmeztessen minket. És szerintem talán kicsit nehéz eljutni az elégedetlenkedéstől a hálaadásig, de valahol a kettő között van az, amit úgy fogalmaz a Biblia, hogy megelégedés, vagy megelégedettség. Amikor azt gondoljuk, hogy elég nekünk az, ami van, és egy olyan helyről már könnyebb hálát adni. Talán ez egy ilyen köztes megálló az elégedetlenségtől a hálaadás felé.
Igen, szerintem nagyon jó ez a megelégedettség, illetve a példa is, amit hoztál az Ószövetségben, mert szerintem ott azt látjuk, hogy amit meg is fogalmaztál, hogy arra néztek, hogy nem tudták elképzelni, hogy mi lesz velük, és hogy bizonytalanságban voltak, és szerintem az tök izgalmas, hogy itt egy bizalmi kérdés is van. És el tudom képzelni, hogyha kivezet Isten valamibe, és azt mondja, hogy akkor most gyere és kövess, és van valami a végcél, de ezt nem mondtál, hogy ez 40 évbe fog telleni. És én úgy képzeltem el, hogy 10 nap lesz, és amikor kiderül 4 hónap múlva, hogy még sehol nem vagyunk, akkor el tudom képzelni, hogy nagyon erős bizalom kell ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jól van, Uram, te tudod, és hogy a te időzítésed a jó. És hogy szerintem ezáltal is jobban láthatjuk, hogy hogyan függ össze az, hogyha hitben fejlődünk azzal, hogy egyre inkább hálásak legyünk.
Igen, szerintem ez nagyon érdekes, hogy ez egy bizalmi kérdés, és az egyik igében, amit már felolvastam, azt mondja Pál, hogy ugye adjatok hálát mindenért, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. És ezen gondolkoztam, hogy miért a mi javunkra van az, hogy mindenért hálát adunk, de világosan ezt mondja Pál. És lehet ez egyik része az, amit föltárt a pozitív pszichológia, hogy ez jót tesz az embernek, a másik fele pedig, amit te mondasz, a bizalom. És lehet, hogy az se véletlen, hogy az imáról is úgy tanít Pál, hogy hálaadással tárjuk fel a kéréseinket a Filippi 4-ben, mert úgy van az ember összerakva, hogy könnyebben megbízunk abban, hogy Isten megválaszolja az imáinkat, hogyha a hálaadásainkban már emlékeztetjük magunkat arra, hogy Isten gondoskodik és jó.
Igen, nagyon izgalmas, hogy ez mennyire a mi formálásunkra is mondta Isten, és hogy ő ezt előre látta, hogy fog működni a hálaadás, és szerintem ez egy nagyon izgalmas része, hogy Isten azt is előre látta, hogy fog működni az ember, és hogy milyen biológiai hatása lesz ennek, meg hogy milyen pszichológiai hatása, és szerintem valójában nem kellett volna úgy megtervezze, hogy az, ahogy formálódik a lelkünk, és egyre közelítünk ahhoz, hogy tényleg szentül éljünk, az még pszichésen is jó legyen nekünk, és még boldogok is legyünk tőle, és az alvás minőségünk is növekedjen, és a fájdalomérzetünk is csökkenjen. És szerintem valahol nagyon csodálatos, hogy Isten úgy tűnik, hogy közül úgy tervezte meg, hogy az ő követésének ennyi úgymond váratlan csodás következménye van.
És ez is sok a hálára. De egyébként szerintem ez olyan értelemben nem meglepő, hogy Jézus által, a megváltás által mi ahhoz tudunk közeledni, ami ennél Isten eleve teremtette az embert. És ugye Isten eredeti teremtésében volt egy harmónia meg egy jólét, amit szétzilált a bűn. És ahogy követjük Isten útmutatásait, meg közeledünk Istennek az ideáljához, úgy szerintem érthető, hogyha ezzel jönnek azok az áldások is, hogy közeledünk ahhoz, hogy Isten eltervezte ezt az életet. De nagyon különleges, hogy erre most a világi oldalról is így felfigyelnek.
Igen, és hogy közeledünk ahhoz, hogy Isten eltervezte, és olyan izgalmas, hogy hogyan mérjük azt, hogy a hálaadás milyen hatása van. Az egyik módja, hogy megnézzük, hogy hogyan hat az élettel való elégedettségre. És hogy az élettel való elégedettség arról úgy várnánk, hogyha közel vagyunk ahhoz, amit Isten elrendelt, akkor magas legyen. Meg hogy amit olvastunk ugye az Ószövetségből, hogy ez a megelégedettség, hogyha erre el tudunk jutni, akkor is az lesz, hogy az élettel való elégedettséggel nagyon jó kapcsolata lesz. Szóval szerintem izgalmas, hogy az ember elolvas kutatásokat, ahol egyébként ezek nincsenek milyen megmagyarázva gyakran, hanem csak látja azt, hogy járnak együtt a dolgok, és hogyan vannak kapcsolatban, és hogyan jósolják be. Szóval, hogy például a hálaadás hogyan jósolja be az élettel való elégedettséget, vagy hány százalékban. És hogy utána meg, hogyha keresztényként így végig gondoljuk, akkor ez nagyon izgalmas, hogy látjuk azt, hogy a Biblia ezt már megmondta előre, és hogy mennyire jól érthető, megmagyarázható.
És még egy pont, ahol ez a kettő összecseng, az, hogy mennyire nem függ a hálásság, meg az öröm az anyagi jóléttől. Ugye Pál apostol is azt mondja az 1 Timóteus 5-ben, hogyha van irelmünk és ruházatunk, akkor legyünk megelégedve, és hogy nagy nyereség az Isten félelem a megelégedéssel, de a pszichológia is hasonlót mondom.
Igen, az egyik legmegdöbbentőbb kutatás szerintem, ami emiatt valószínűleg sokak által ismert, hogy az 5-ös lottónak a nyerteseinek mérték a élettel való elégedettségét, az úgynevezett szubjektív jólétét, tehát boldogságát, mennyire elégedett, illetve ennek részeként így a hálaadó személyiségét, és hogy azt látták, hogy nagyon rövid távú hatása van valójában annak, hogy az ember egy ekkora nagy jutalmat megnyer. Persze vitatható, hogy ez amiatt is lehet, hogy ez egy annyira meglepően nagy összeg, hogy nagyon nagy felelősség, hogy mit tesz vele az ember, de közben azt is látjuk a kutatásban, hogy alapvetően nem függ össze a fizetésünknek az összegével az, hogy mennyire vagyunk hálaadóak. Az egyetlen, amit ebben a témában találtam, kutatási eredmény, és lett jelentős összefüggés, az, hogyha az embernek kicsi a jövedelme, akkor ha nagy a hálaadási gyakorlata, akkor hogyan növekszik meg az adakozási kedve. Ami egy nagyon izgalmas eredmény szerintem, hogyha megelégszünk, akkor mennyivel könnyebb megosztani másokkal, de hogy más eredményt ebben így nem találtam, hogy függne össze a szociális jólétem.
És ez nem is olyan meglepő szerintem, mert a legtöbb ember, aki gazdag, az meg akart gazdagodni. És arról a Biblia is tanít minket, hogy az a vágy, hogy meg akarunk gazdagodni, az nem teszi jót a lelkünknek, meg nem szolgál a boldogságunkra. És jó látni, hogy egy építő alternatíva, amit a Biblia fölmutat, az arra rátalálnak a pszichológia oldaláról is.
Beszélj még picit szerintem arról, hogy milyen a hálaadást megélni hétköznapokban, mert szerintem valószínűleg a legtöbb hallgatónk úgy van vele, hogy eddig is tudta, hogy fontos a hálaadás, akár azért, mert a pszichológiát szereti nagyon, és olvassa ezeket a kutatásoknak egy részét, amiről most beszámoltam, akár azért, mert a Bibliát olvassa és szereti nagyon, és azt szeretné követni. De hogy miért lehet ez nehéz szerintünk, és mi az, ami segíthet nekünk ebben?
Szerintem ez részben valahol megszokás kérdése. Rá lehet szokni arra, hogy arra figyelünk, ami nincs, és rá lehet szokni arra, hogy arra figyelünk, ami van. Másrészt viszonyítás kérdése. Tehát lehet mindig azokhoz képest viszonyítani az életünket, akiknek jobb, és mindig lesz olyan, és lehet azokhoz viszonyítani, akiknek rosszabb, és mindig lesz olyan. És az, hogy melyik határozza meg a hangulatunkat, meg a hozzáállásunkat, az részben a mi döntésünk, részben lehet, hogy komplexebb, mint a mi döntésünk, de valahol mégis rajtunk múlik az is.
Szerintem az is hatással van rá, hogy hogyan gondolkozunk saját magunkról. Hogy gondolkozunk magunkról, mint akik egyrészt Isten hatalmas áldásában és megváltásában részesültek, és mennyire nagy szerencsések vagyunk, vagy kiválasztottak. Másrészt pedig mégiscsak mennyire picik vagyunk Istenhez képest, tehát hogyha egy ilyen alázattal, és közben egy hálával gondolkozunk, vagy ez a gondolkozásunk alapja, akkor nem sokkal könnyebb ehhez visszatérni, mint hogyha azt gondoljuk, hogy mi alapvetően küzdő emberek vagyunk, és hogy ez egy nagyon nehéz csata ez az élet, amiben rengeteg nehézség jön, és az a dolgunk, hogy minél jobban mondjuk megküzdjünk ezekkel. Mert szerintem, ha nagyon ráfókuszálunk a teljesen érthetően jövő nehézségekre, amik tényleg valakinek több jutott, és valakinek kevesebb, és rossz lát mondjuk azt látni, hogy a legjobb barátnődnek úgy tűnik, mintha könnyebb lenne. De hogy ettől még szerintem, hogyha ezt nagyon magunkével tesszük, hogy mi egy ilyen kis szerencsétlenek vagyunk, vagy mi egy ilyen kis küzdőlények vagyunk, akik nagyon megtesznek mindent, de mégse úgy jön össze, akkor teljesen természetes, hogy erről fogunk beszélgetni például, hogyha valaki megkérdezi, milyen volt a hét, hogy elmondjuk, hogy mennyi dolgunk volt, mennyire próbálkoztunk, mennyire küzdöttünk, és nem arra fogjuk helyezni a hangsúlyt, hogy amúgy mennyire apró csodák történtek velem, vagy mennyire apró jó dolgokban volt részem, mert meggyógyult a kutyám, vagy mert a szomszédommal jó volt egy beszélgetés. Szóval szerintem az is, hogy hogy gondolkozunk magunkról, hatással van arra, hogy mire fogunk figyelni.
Igen, valamiféle arányérzékre érdemes ebben törekedni, mert azt látjuk a Bibliában, hogy a bibliai szereplők a szenvedést is megélték. És amikor Jób szenvedett, ami egy nagyon komplex helyzet volt abból a szempontból, hogy ő mit tett jól és rosszul, az nem merült föl, hogy neki hálásnak kéne lenni azért, hogy mindent elvesztett, és még beteg is. Amikor Jeremiás tanúja volt annak, hogy az általa meghirdetett ítélet eljött, és erről 5 fejezetet írt Jeremiás síralmaiban, akkor nem merült föl, hogy emiatt bűnbánatot kéne tartania. Vagy amikor emberek azért szomorodnak meg, mert Isten előtt tettek rosszat, amikor Dávidnak megmondja a próféta, hogy házasságtörése miatt meg fog halni a fia, és ő napokig pöjtöl és gyászol, akkor sem merül föl, hogy inkább legyen hálás. Szóval megvan a helye annak, hogy a negatív dolgokat is megéljük, és az valami ilyen lekicsinlő, triviális hozzáállás lenne, hogy inkább örüljönnek, hogy süt a nap, mikor meghalt valakid. És én nem hiszem, hogy erről szól a bibliai tanítás. De a másik irányba is arányérzékünk kell legyen, hogyha melegünk van, vagy fázunk, mert nyár van, vagy tél, attól még nem omlott össze a világ, és attól még lehet, hogy rengeteg okunk van örülni. Vagy hogyha lekéstünk egy buszt, vagy nem volt olyan jó a film, mint reméltük, vagy akár összevesztünk valakivel, de tudjuk, hogy 10 perc múlva kivékülünk, attól még ugyanúgy tele van az életünk Isten áldásaival, amit élvezhetünk. És szerintem sokszor valamilyen aránytévesztés van, valahogy elbűvel az egyensúly ebben.
Szerintem nagyon jó ez az aránykeresés, amit mondasz, és azt remélem, hogy aki több podcastünket meghallgatta, nem érzi azt, hogy akkor mi most abba az irányba nyomnánk, hogy a nehézségekről nem lehet beszélni. Szerintem részben pont azért jött létre ez a podcast, hogy a keresztény pszichológiának hangot adjunk, ami ezekben a nehézségekben segíthet. De ez az aránykeresés szerintem nagyon jó, ha megjelenik az imánkba is, az ima életünkben, hogy Istenhez mennyire azzal jövök, hogy na Uram, ez most nehéz, és segíts, ami teljesen jó, hogy merünk kérni, és Isten mondta is, hogy kopogtassunk. De hogy mennyire jelenik meg az, amikor valamit megadott, és akkor is ugyanolyan automatikusan futunk-e, hogy köszönöm Uram. Illetve szerintem a barátainkkal vagy családtagjainkkal való beszélgetésekben is érdemes ezt átgondolni. Tudom, hogy ez nehéz, hogyha egy olyan családunk vagy baráti körünk van, ahol az szokott lenni, hogy mindenki elmondja, hogy mi volt az elmúlt időszakban a nehézsége, akkor most behozni, hogy én meg azért vagyok hálás, hogy akkor mindenki úgy fog nézni, hogy mit hencegsz itt, de hogy szerintem ettől még ilyen apróságokban meg lehet picit mutatni azt, hogy erről mi hogy gondolkodunk, akár nem egy panaszkörbe, hanem megkeresni annak az idejét, hogy hol tudjuk elmondani, mi az, amiért mi hálásak vagyunk, vagy akár amikor barátokkal közösen imádkozunk, akkor elmondani azt, hogy nekünk most imakérésünk mondjuk annyira nincs, ha éppen így vagyunk, de elmondani egy hálaadást. Nekem szoktak lenni ilyen megéléseim, hogy valaki ezt mondja, és mindig rájövök, hogy milyen igazad is van.
Nekem még az jutott eszembe, hogy átláthatni tudja a hálaadásunkat, hogyha magunká teszünk világi célokat, vagy prioritásokat. És arról is beszél az ige, hogy a körülöttünk levő emberek, akiknek az életének a központjában nem feltétlenül Isten országa van, mindenféle egyéb célokat tűznek maguknak. A sikert, a családot, a jólétet, a hírnévet, a karriert, és ha ezeket tesszük célnak, akkor nehezebb lesz hálát adnunk, mert valószínűleg kevesebb siker és több kudarc lesz az életünkben, meg más dolgokat fogunk értékesnek látni, és más dolgokat fogunk zavargónak látni. És szerintem ez azért is fontos, mert hogyha úgy érezzük, hogy kevés dolog van az életünkben, amiért hálásak lehetünk, vagy csak azt veszük észre, hogy kevés dologért vagyunk hálásak, akkor érdemes megvizsgálni, hogy amikor reggel fölkelek, akkor mi motivál arra a napra? Amikor valami sikerélményt ad, vagy örülök, akkor mi volt az? Mi az, amivel nem tudom lekötni magamat, pedig azt gondolom, hogy építő lenne, és miért? Szóval ilyen kérdések segíthetnek abba, hogy megtaláljuk azt az értékrendet, aminek a fényében sok okunk van a hálára.
Igen, ez a prioritás, ez szerintem talán a legfontosabb kérdés, és ez talán egy önismereti kérdés is, hogy észrevegyük, hogyha mondjuk nehéz nekünk hálát adni, akkor mi lehet mögötte. Szerintem nem biztos, hogy prioritás van. Más önismereti témák is lehetnek mögötte. Én még arról akartam picit beszélni, hogy ne zárja le senki úgy a podcastet, hogy kíváncsiság marad benne a pozitív pszichológiai gyakorlatok iránt, hogy mik is ezek. Mondanék két egyszerű példát ilyen hálaadós gyakorlatra. Az egyik úgy szól, hogy minden este, amikor elmegyünk aludni, nyilván ezt át lehet alakítani, hogy minden reggel, amikor felkelünk, kinek hogy esik jól. Írjuk le, hogy az előző, vagy azon a lapon, hogyha este írjuk, mi volt az a három dolog, amiért a leghálásabbak vagyunk. És ebben nagyon nyomatékosan kiemeli azt, hogy ezt minden este tegyük meg. Szóval akkor is, amikor nagyon nehéz napunk volt, és akkor is, amikor annyira sok jó dolog történt, hogy alig tudjuk megtalálni, mi ez a három dolog. És ebben legyünk nagyon következetesek, találjunk egy időpontot, szálljunk rá időt gondolkozni. Szerintem, hogyha keresztényként használjuk, akkor érdemes ilyenkor imádkozni is. És ez a gyakorlat szerintem abban tud segíteni, ha valakinek van erre nyitottsága, és szívesen kipróbál ilyeneket, hogy struktúrát visz abba, ami mondjuk nehéz neki, hogyha nehéz nekünk hálát adni, hogy kimondjuk azt a célt, hogy oké, minden este három dolog. Ez nem olyan sok valójában, hogy főleg apróságokat is lehet mondani, de akkor ezt így eldöntjük, hogy mondjuk a következő három hétben, ja igen, ezt is ki szoktam várni a gyakorlat, hogy ne várjunk csodát két-három naptól, szóval, hogy minimum két-három hétre köteleződjünk el, és tényleg minden nap csináljuk. És szerintem önismeretileg is nagyon izgalmas visszaolvasni, hogy azon a napon, amire mondjuk úgy emlékszem, hogy milyen jó nap volt, mit írtam, meg azon a napon, amikor annyira stresszes voltam, és annyira fáradtan, emlékszem, hogy fél egykor írtam meg, akkor mit írtam, és akár így összenézni, hogy mikért szoktam amúgy én hálás lenni, meg hogy mennyire könnyű volt ezt leírni, vagy mennyire volt nehéz. Ez az egyik gyakorlat, a másik gyakorlat pedig az, hogy hálaadó levelet írni valakinek, ez valószínűleg többeknek kicsit furcsábban fog hangzani, mint az előző. Ennek egy fontos része az, hogy nem muszáj ezt odaadni, hanem akár magunknak, hogyha valaki iránt úgy érezzük, hogy hálásak vagyunk, akkor leírni, hogy mi mindennek. És szerintem keresztényként ezt akár úgy is megtehetjük, hogy Istennek írjuk ezt, vagy mondjuk el ezt. Viszont akkor rászállunk egy adott időt, hogy akkor most csak arról fogok gondolkozni, vagy írni, hogy miért vagyok hálás, és nem engedem be azokat a gondolatokat, hogy de ott egyébként azt az imát nem válaszolta meg, vagy ha emberről van szó, de amúgy volt, hogy nem válaszolt, vagy volt, hogy goromba volt, hanem akkor itt tényleg arra koncentrálni, mi az, amiért hálásak vagyunk. És szerintem ez egy izgalmas gyakorlat olyan szempontból, hogy szerintem nem szoktunk ennyi időt tölteni ezzel, és így ki lehet próbálni, hogy ez milyen hatással van ránk, mi jut eszünkbe, mennyire nehéz, és akár el tudom képzelni, hogy valakinek ez segít időnként ezt megcsinálni, szóval ez nem kell minden nap, de lehet, hogy van olyan ember, akinek ha megcsinálja hetente, két hetente, akkor picit formálja a gondolkozást az irányban, hogy tényleg hálás emberek legyünk.
És arról kevesebbet beszéltünk, hogy mit jelent hálát adni más embereknek, és erről a Biblia is kevesebbet beszél. De Jézus azt mondta, hogy úgy bánjunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. És hogyha el tudjuk képzelni, hogy nekünk örömet jelentene, vagy bátorító lenne másoktól visszajelzést kapni arra, hogyha valamivel nekik jót tettünk, akkor tehetjük ezt mi is bátran másokkal.
Reméljük, hogy bátorítottatokat ez a podcast, ha van bármilyen kérdésetek, témajavaslatotok, ötletetek, akkor nyugodtan írjatok nekünk, például az Eikon Instagramon keresztül, és várunk titeket a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!